24. fejezet. A hercegné elragadó estéjéket rendezett a fejedelmi palotában, s itt még soha nem pesgett ilyen vidám élet. Ez az asszony soha nem volt vonzóbb, mint ezen a télen, pedig 100 veszély leselkedett rá, de a fenyegető hónapokban kétszer sem történt meg vele, hogy komolyabban bánkodott volna Fabrizio érzelmeinek változásán. A fiatal uralkodó mindig nagyon korán érkezett anyja kellemes estéjeire, és a fejedelem asszony mindig figyelmeztette. Ugyan menjen már, s foglalkozzék az országával. Fogadnék, hogy íróasztalán legalább 20 jelentés várja döntését, egy igent vagy nemet. Nem akarom, hogy Európa megvádolhassa, semmit tevő fejedelmet faragok magából, és én kívánok uralkodni. Ezek a megjegyzések azért voltak csak kellemetlenek, hogy mindig a legrosszabb pillanatban hangzottak el, vagyis akkor, ha ő felsége, legyőzve félénkségét, részt vett valamilyen találós játékban, és nagyon jól érezte magát. Hetenként kétszer kirándulásokat rendeztek, amikor a fejedelem asszony a legszebb polgárasszonyokat is fogadta, azzal az indokolással, hogy az új uralkodónak meg kell szereznie a nép szeretetét. A hercegné, a jókedvű udvar lelke azt remélte, hogy a szép polgárasszonyok, akik mind halálos irigységgel nézték a polgári Rassi óriási szerencséjét, elmondanak a miniszter számtalan gazságából egy néhányat. És a fejedelem gyerekes vágyai közé tartozott az is, hogy erkölcsös kormánya legyen. Rassi sokkal okosabb volt, sem hogy ne érezte volna, milyen veszélyesek rá a fejedelem asszony udvarának ragyogó estéjei, melyeket ellensége rendez. Nem, semmiképpen nem akarta átadni Moszka grófnak a Fabrizio ellen hozott törvényes ítéletet, tehát vagy a hercegnének kellett eltűnnie az udvarból, vagy neki. A forradalom napján, melynek létét ma tagadni illett, a népnek pénzt osztottak. Rassi ebből indult ki, kopottabban öltözött, mint máskor, bekopogtatott párma legnyomorúságosabb házaiba, és órákat töltött itt, rendszeresen beszélgetve a szegény negyedek lakóival. Fáradtságát megjutalmazta a sors, két hetet töltött így, és ekkor már biztosan tudta, hogy a felkelés titkos vezére Ferrante Palla volt, sőt azt is, hogy az az ember, aki nagy költőkhöz illően egész életében szegény volt, 8-10 gyémántot adatott el Genovában. Többek közt 5 olyan drága körről beszéltek, melyek 40 000 franknál is többet értek, és ezt az 5 követ 10 nappal a fejedelem halála előtt eladták 35 000 frankért, mert, amint mondták, kellett a pénz. Amikor mindezt apróra felfedezte, elképzelhetjük, az igazságügyminiszter felújongott. Naponta tapasztalhatta, hogy az özvegy fejedelem asszony udvarában állandóan gúnyolódnak rajta, s még a fiatal fejedelem is, mialatt hivatalos ügyekről tárgyalt vele, az ifjúság gondatlanságával gyakran szemébe nevet. El kell mondanunk, hogy Rassinak különlegesen közönséges szokásai voltak. Például, ha a beszélgetés érdekelte, egyik lábát átvetette a másikon, és megmarkolta a cipőjét. Ha a beszélgetés még érdekesebbé vált, vörös pamut zsebkendőjét kiterítette a combjára. És még hosszú ideig tarthatna ez a felsorolás. A fejedelem jókat nevetett egy nagyon csinos polgárasszonyka mókáin, aki nagyon jól tudta, milyen szép vonalú lába van, és minduntalan eljátszotta az igazságügyminiszternek ezt a finom mozdulatát. Rassi rendkívüli kihangatást kért a fejedelemtől. Adna-e felséget 100 000 frankot, hogy megtudja az igazságot, milyen módon halt meg felséges apja? Ennyi pénzből igazságszolgáltatásunk el tudná csípni a bűnösöket, ha vannak bűnösök. Könnyű volt kitalálni, mit válaszol a fejedelem. Nem sokkal ezután Csekina jelentette hercegnének, hogy nagy pénzt ajánlottak neki, ha megengedi, hogy úrnője gyémántjait egy aranyműves megvizsgálhassa, ő felháborodottan megtagadta. A hercegné megszitta, hogy miért tagadta meg, és egy hét múlva Csekkinának voltak már megmutatható gyémántjai. A drágakövek bemutatására kitűzött napon Moszka gróf két megbízható embert állított párma minden aranyművese mellé. Éjfélkor már közölte is a hercegnével, hogy a kíváncsi aranyműves senki más, mint Rassi bátyja. A hercegné nagyon vidám volt ezen az estén. Egy Commedia dell'arte-t játszottak a palotában, azaz mindegyik szereplő maga rögtönözte mondani valóját játék közben, csupán a komédia vázlatát mondták el a színfalak mögött. Maga a hercegné is játszott egy szerepet, s a komédiában Baldi gróf volt a szerelmese, a nézők között ülő rá Verzi Márkiné régi barátja. A fejedelem a legfélénkebb férfi államában, de különben szép fiú és érzékeny szív feszülten figyelte Baldi grófot. A második előadáson ő akarta szerepét játszani. Csak pillanataim vannak, magyarázta hercegné a grófnak. A második felvonás első jelenetében szerepelek, addig menjünk át a testőrök szobájába. És ott 20 testőr előtt, akik mind kíváncsian figyelték a beszélgető miniszterelnököt és a főudvarmesternőt, a hercegné nevetve fordult barátjához. Maga mindig összeszít, ha feleslegesen fecsegek el titkokat. Ötödik Ernestónak nekem köszönheti, hogy fejedelem lett, bosszút kellett állnom Fabrizio miatt, akit akkor sokkal jobban szerettem, mint ma, bár akkor is egészen ártatlanul. Jól tudom, maga nem hisz ebben az ártatlanságban, de hát nem fontos, ha már a bűneimmel együtt is szeret. No, de most hallgassa meg egy igazi bűnömet. Minden gyémántomat oda ajándékoztam egy nagyon érdekes félőrültnek, Ferrante Pallának. Még meg is csókoltam őt azért, hogy végezzen azzal az emberrel, aki meg akarta mérgeztetni Fabriciót. Mondja, mi ebben a rossz? A gróf kissé megdöbbent. Hát így szerezte a pénzt Ferrante a felkeléshez. És maga ezt a testőrök termében mondja el nekem? Mert nagyon kell sietnem, és Rassi már nyomon van. Igaz, hogy én sohasem beszéltem felkelésről, mert utálom a jakobinusokat. Gondolkozzék ezen, és előadás után mondja el véleményét. Már is megmondom, hogy magába kell bolondítania a fejedelmet, de mértéktartóan. A hercegnét a színpadra szólították, és elfutott. Néhány nap múlva a hercegné nevetségesen nagy levelet kapott, egy régi szobalányának nevét írták a levél alá, a lány azt kérte, alkalmazzák az udvarnál, de a hercegné rögtön észrevette, hogy sem az írás, sem a stílus nem azé a lányé. Amikor szétnyitotta a levelet, hogy a második oldalra térjen, a Madonnának egy csodálatos kis képe hult a lábához, egy régi könyv nyomtatott lapjába burkoltan. Rápillantott a képre, és ekkor szemébe ötlött néhány sor is arról a nyomtatott könyvoldalról. A hercegné felragyogott, mert éppen a következő mondatokat olvasta. A Néptribun 100 frankot tartott meg magának havonta, semmivel sem többet. A pénzzel a szent tüzet akarta feléleszteni az önzéstől megkeményedett lelkekben. A róka nyomomban jár, ezért nem próbáltam alkalmat találni, hogy még egyszer utoljára lássam az imádott lényt. Megmagyaráztam magamnak, ő nem szereti a köztársaságot, ő, akinek szelleme éppen annyira fölöttem áll, mint varázsa és szépsége. Különben is, hogyan teremtsünk köztársaságot köztársaságiak nélkül? Tévedtem vajon? 6 hónap múlva mikroszkóppal a kezemben gyalog bejárom Amerika kisvárosait, és megtudom, szeressem-e még azt, ami a maga egyetlen vetétársa szívemben. Ha megkapja levelemet báróné, és ha avatatlan szem nem olvasta a levelet maga előtt, töressen derékbe egy fiatal kőrisfát 20 lépésnyire attól a helytől, ahol először mertem megszólítani. Feleletül én elások egy ládikát a kertben, a nagy puszpángfa alatt, melyre egyszer az én boldog napjaimban maga ránézett, és abban a ládikában olyan dolgok lesznek, amiért vád érheti a velem egyformán gondolkodókat. Természetesen nem írtam volna, ha a róka nem járna a nyomomban, és nem érhetné el az égi lényt is. A puszpángfát 2 hét múlva kell megnézni. Rendelkezésére áll valamelyik nyomda, gondolkodott el a hercegné. Tehát hamarosan megjelenik egy szonett ciklusa. Isten tudja, minet fog ott nevezni. Kacér kedve egy kísérletre bíztatta a hercegnét. Egy hétig azt mondta beteg, s az udvarnál szüneteltek a kedves estélyek. A fejedelem asszonyt erősen sértette mindaz, amit özvegysége első percétől a fia miatt tennie kellett, mert félt tőle. Ezt a hetet zárdába vonulva töltötte, amellett a templom mellett, ahová a meghalt fejedelmet temették. Az estélyek elmaradása mérhetetlenül sok szabadidőhöz juttatta a fejedelmet, és erősen megtépázt az igazságügyminiszter tekintélyét. 5. Ranuccio Ernesto megértette, milyen unalom fenyegetné, ha a hercegné elhagyná az udvart, vagy ha visszavonulna és nem árasztaná szét jókedvét. Egy hét múlva ismét pezsegni kezdtek az estélyek, és a fejedelmet egyre jobban érdekelt a Commedia dell'arte művészete. Mindenképpen szerepet akart vállalni, de nem merte elárulni, mire vágyik. Egy nap, erősen elpirulva, megszólította a hercegnét. Miért ne játszhatnék én is? Itt valamennyien felséged rendelkezésére állunk, ha kegyesen megparancsolja, elkészítetem a komédia vázlatát és felséged szerepének, minden ragyogó jelenetét velem játsza majd. S mert az első napokon mindenki bizonytalan kisé, ha felséget hajlandó figyelni rám, én majd súgom, mit kell felelnie. S mindent elintézett a legügyesebben. A nagyon félénk fiatal fejedelem szégyelte, hogy ilyen félénk, a hercegné pedig gondosan vigyázott arra, hogy ez a vele született félénkség meg ne sérüljön, s a fiatal uralkodó egészen meghatódott. Első fellépésének napján az előadás fél órával korábban kezdődött, mint máskor. Amikor átmentek a színházterembe, a szalomban még csak 8-10 idősebb asszony ült. Ezeket nem igen tisztelte a fejedelem, s különben is Münchenben, s még igazi monarchikus szellemben nevelték őket. Ezek az asszonyok mindig tapsoltak. A hercegnéma megtette, amire főudvar mesternői méltósága felhatalmazta, kulccsal lezárta az ajtót, melyen az udvaroncok serege beléphetett az előadásra. A fejedelem irodalmilag képzett volt, megjelenése jó, első jeleneteit ügyesen, sikeresen megúszta. Értelmesen hangsúlyozta mondatait, melyeket a hercegné tekintetéből olvasott ki, és a hercegné időnként halkan súgott is neki. Végül egy olyan pillanatban, amikor a kis számú közönség éppen forrón tapsolt, a hercegné jelt adott. Felnyitották a díszajtót, és a színháztermet egy perc alatt megtöltötték az udvar szép női, akiknek tetszett a fejedelem kedves alakja és boldog arca, és mind tapsolni kezdtek. A fejedelem elpirult örömében. A hercegnébe szerelmes férfi szerepét játszotta. Már nem kellett súgni a szavait, inkább arra kellett kérni fogja rövidebbre jeleneteit. A fejedelem oly lelkesen áradozott a szerelméről, hogy gyakran zavarba hozta társnőjét, 5 perces tirádákat vágott ki. A hercegné nem volt olyan vakítóan szép, mint tavaly, Fabrizio fogsága is még inkább a Lago Maggiore mellett töltött idő, amikor Fabrizio oly komoly és hallgatag lett, 10 évvel öregítette a szép Ginát. Vonásai élesek lettek, több szellemet és kevesebb fiatalságot sugároztak. Arcán ritkán csillogott az ifjúság derűje, de színpadon kifestve és a színésznőket segítő más fogásokkal még mindig ő volt az udvar legszebb asszonya. A fejedelem szenvedélyesen elszavalt tirádái felkeltették az udvaroncok érdeklődését, ezen az estén mindazt gondolták, íme az új uralkodó Balbia. A gróf lázadozott magában. Előadás után a hercegné az egész udvar előtt ezt mondta a fejedelemnek. Felséget túlságosan jól játszik, azt fogják mondani, hogy szerelmes egy 38 éves asszonyba, még elrontja házasságomat a gróffal. Így én nem játszom többé felségeddel, ha csak meg nem ígéri, ezentúl csupán olyan szavakat mond nekem, amilyenekkel egy tiszteletre méltó korú hölgyhöz közelednék, például Raverzi Márkinéhoz. A komédiát még 3-szor eljátszották, a fejedelem rettenetesen boldog volt, de egy este nagyon nyomottan jelent meg. Lehet, hogy tévedek, fordult a főudvarmesternő uralkodónőjéhez, de úgy érzem, Rassi tervez valamit ellenünk. Azt tanácsolnám felségednek, jelentsen be holnapra egy előadást, a fejedelem rosszul fog játszani, és kétségbeesésében elárul valamit. A fejedelem valóban nagyon rosszul játszott, alig hallották őt, és a mondatait sehogy sem tudta befejezni. Az első felvonás végén majdnem sírt. A hercegné a közelében állt, de hideg volt és mozdulatlan. A fejedelem, amikor egy pillanatra kettesben maradt vele a művészszobában, behúzta az ajtót. Nem tudom eljátszani a második és harmadik felvonást. Nem akarom semmiképpen, nem akarom, hogy elnézésből tapsoljanak nekem. Ez a ma esti taps megfájdította a szívemet. Adjon tanácsot, mit tegyünk. Én kimegyek a színpadra, mélyen meghajlok a fejedelem asszony előtt, azután a közönség előtt, mint az igazi színházigazgatók, s bejelentem, hogy a művész, aki Lélió szerepét játsza, hirtelen rosszul lett, s az előadást néhány zeneszámmal fejezzük be. Ruszka gróf és a kis Gizolfi újongani fognak, hogy ennek a fényes társaságnak bemutathatják éles kis hangjukat. A fejedelem megragadta a hercegné kezét, és rajongva kezet csókolt. Miért nem férfi maga? Ma este jó tanácsot adhatna nekem. Rassi éppen most tett le az íróasztalomra 187 tanúvallomás, melyek leleplezik apám állítólagos gyilkosait. Vallomásokhoz 200 oldalas vádiratot is csatolt, ezt mind el kell olvasnom, és ráadásul megígértem, hogy a grófnak nem mondok el semmit. Mindez elkerülhetetlenül kivégzésekhez vezet. Már is azt akar, hogy raboltassam el Ferrante Pallát, aki most Franciaországban él, Antibé közelében. Ferrante Pallát, a nagy költőt, akit annyira csodálok. Ponce néven él ott. Ha felakasztat egy liberálist, attól kezdve Rassit vaslánc köti a miniszteri székhez, és ő éppen ezt akarja. És felséget többé nem jelentheti be 2 órával előbb, hogy sétálni indul. Én nem szólok sem a felséges asszonynak, sem a grófnak, milyen szorongás szakadt ki felségedből. De miután esküm kötelez, hogy a fejedelem asszony előtt nem lehet titkom, boldog lennék, ha felséged az édesanyjának is elmondaná, amit most elárult nekem. Ez a gondolat elterelte a fejedelem figyelmét a bukott színész fájdalmáról. Helyes, értesítse anyámat, a nagy dolgozó szobájában várom. A fejedelem távozott a színfalak mögül, átvágott a szalonon, mely a színházteremhez vezetett, kemény tekintettel elzavart a főkamarását és a szolgálattevő szánsegédet, akik a nyomába szegődtek. A fejedelem asszony is sietve otthagyta az előadást. A nagy dolgozó szobában a főudvarmesternő mély bókkal köszöntötte az anyát és fiát, és magukra hagyta őket. Elképzelhetjük, milyen izgatott lett az udvar. Ezek a fordulatok varázsolják, hogy szórakoztatóvá az udvari életet. Egy óra sem telt el, és maga a fejedelem jelent meg a dolgozószoba ajtajában, a hercegnét szólította. A fejedelem asszony sírt, fiának arca egészen elváltozott. Két gyenge ember, akinek rossz kedve van, gondolta a főudvarmesternő, s most keresik az okot, hogy valakire megharagudhassanak. Anya és fia először egymás szavába vágtak, hogy a hercegnének elmondják a részleteket, ő pedig gondosan ügyelt, hogy válaszaiban el ne árulja, mit gondol. Két halálosan hosszú óra alatt a fárasztó jelenet három szereplője egyetlen pillanatra sem lépett ki most vázolt szerepéből. A fejedelem maga ment a két hatalmas irattáskáért, melyeket Rassi az íróasztalára helyezett, mikor kilépett anya nagy dolgozószobájából, látta, hogy az egész udvar ott várakozik. Ugyan menjenek már innen, ne zavarjanak, kiáltotta nagyon udvarjatlanul, így még sohasem beszélt. A fejedelem nem akarta, hogy lássák, amint maga viszi a két irattáskát, egy fejedelem ne vigyen semmit. Az udvaroncok egyetlen pillanat alatt eltűntek. Visszajövet a fejedelem, már csak az inasokkal találkozott, a gyertyákat oltogatták, tombolva zavarta szét őket, ugyanígy a szerencsétlen fontánát is, a szolgálattevő szánsegédet, aki elég ügyefogyott volt és buzgalomból ott maradt. Ma este mindenki kötelességének tartja, hogy próbára tegye a türelmemet, mondta rosszkedvűen a hercegnének, amikor belépett a dolgozószobába. Tudta, milyen eszes asszony, s dühítette, amiért nyilván makacságból nem akart elsőnek véleményt mondani. A hercegné viszont eltökélte, hogy egy szót sem szól addig, amíg egészen határozottan nem kérik véleményét. Még jó fél óra telt el, míg a fejedelem, akiben megvolt méltóságának tudata, elszánta magát, hogy kimondja. De asszonyom, maga még semmit nem mondott. Azért vagyok itt, hogy a fejedelem asszonyt szolgáljam, s azonnal elfelejtsem, amit előttem beszélnek. Akkor hát, asszonyom, felelte a fejedelem erősen elpirulva, megparancsolom, rögtön mondja el a véleményét. A bűnt meg kell büntetni, hogy ne ismétlődjék. Megmérgezték-e a fejedelmet? Ezt igazán nem tudhatjuk. A jakobinusok mérgezték volna meg. Ezt szeretné Rassi bizonyítani, mert akkor örökre nélkülözhetetlen eszköze marad felségednek. Ebben az esetben felségednek, aki most kezdi uralkodásán, sok ilyen estéje lesz, mint a mai. Alattvalói mindazt mondják, és ez teljesen igaz is, hogy felséged alapjában jó. Amíg fel nem akasztat néhány liberálist, ilyen is marad a híre, s bizonyára senki nem fog arra gondolni, hogy megmérgezze. Amit mondani akar, félreérthetetlen, szólalt meg rosszkedvűen a fejedelem asszony, nem akarja, hogy megbüntessék férjem gyilkosait. Bizonyára gyengéd barátság fűz hozzájuk, asszonyom. A hercegné megértette a fejedelem tekintetét, azt hiszi, ő is, meg az anyja is elő szeretnék írni, mit tegyen ebben a tökéletesen megegyeznek. A két asszony néhány gyors, éles mondatot váltott, majd a hercegné kijelentette, többé egyetlen szót sem szól, és elhatározásához hű maradt. De a fejedelem, miután hosszan tárgyalt anyjával, ismét a hercegnére parancsolt, mondja el véleményét. Esküszöm felségteknek, hogy ezt nem teszem meg. Milyen gyerekesség, kiáltotta a fejedelem. Kérem, beszéljen, hercegné, szólt méltósággal a fejedelem asszony. Tisztelettel kérem, mentsen fel ez alól, felséges asszonyom. A hercegné most a fejedelemhez fordult, hanem felséged tökéletesen olvas franciául. Nem olvasná fel nekünk La Fontaine egyik meséjét, hogy izgatottságunk csillapodjék? A fejedelem asszony elég szemtelennek érezte ezt a nekünk szót, de arcán egyszerre csodálkozás és derű áradt el, amikor a főudvarmesternő a legnagyobb nyugalommal megindult, kinyitotta a könyvszekrényt és visszatért La Fontaine meséinek egyik kötetével. Néhány pillanatig lapozott a könyvbe, majd a fejedelemnek nyújtotta. Nagyon kérem felségedet, olvassa végig a mesét. A kertész meg a várura. Egy fél parasztnak, aki kertész, s félig polgár, a faluja szélén volt egy bekerített és elég szép kertje, jól megművelt birtoka. A telket mindenütt élősövény övezte, s nőtt a sok vetemény, sóska, saláta benne, s névnapi csokrai mancinak, bözsinek, s némi spanyol jázmin, s kakukkfű rengeteg. Érthető, hogy gazdánk a várurát kereste, mikor dús édenét feldúlta egy nyuszi. Az az ebatta dög háborgott, reggel este ott tömi bendőjét és hurkomat neveti, kő és bot nem segít, mindet megbűvöli. Varázsló az uram. Varázsló, kétli kis és mosolyog a nagyúr. No, ha pokolfias, akárhogy cikázik, elkapja Mírja, légy nyugodt öregem, fülön csípjük az ipsét. De mikor? Hát holnap pusztuljon a koma, az alkú áll, s másnap jön az úr és hada. Nos, szól, reggelézünk, vannak-e jó csibéid? A lakoma után végre nyerekbe szállnak, tolong mind, s kurjongat vígan, a sok kürt, strombita oly bőz zenebonát csap, hogy jó keretészünk oda van. S most jön még a java, a kertet összetörték, palánkot dönt a had, üvegházat tipor, agyő, friss hagyma és kapor, agyő, levesek, lelke, zöldség. Úri-muri, jajdul kertészünk. De beszélhet, legyintenek rá, s óra múltán marad kár annyi vissza, hogy elvonult a csapat, mint amennyit 100 év alatt nem tesz nyúl népe a megyének. Rendezd, herceg, ha van társaddal a vitát, rendet teremteni, csak bolond hív királyt. Ne vonjátok bele kis háborúitokba, s földeteket sosem tapodja. A felolvasást hosszú csend követte. A fejedelem maga tette helyére a kötetet, majd a dolgozószobában járkált. Nos, asszonyom, szólalt meg végül a fejedelem asszony, lesz oly kegyes és beszél? Nem, asszonyom, addig nem, amíg ő felsége nem nevez ki miniszterévé. Ha most beszélek, kockáztatom főudvarmesternői állásomat. Hosszú negyed óra múlt el, ismét hallgattak. Végül is a fejedelem asszonynak eszébe jutott, milyen szerepet játszott valaha Mária Medici, 13. Lajos anyja. A hercegné éppen az elmúlt napokban olvastatta fel neki Bazin remek könyvét, 12. Lajos történetét. A fejedelem asszony nagyon bosszus volt, de mégis arra gondolt, a hercegné könnyen itt hagyhatja az országot, s akkor Rassi, akitől iszonyodva félt, a legsímábban megteheti, amit a Richelieu tett, ráveszi fiát, hogy őt száműzze. Ebben a percben a fejedelemasszony semmilyen árat nem sokal, ha főudvarmesternőjét megalázhatja, de nem tehette. Felállt és kisi erőltetett mosolyjal megfogta a hercegné kezét. Kérem, hercegné bizonyítsa be barátságát és beszéljen. Jó, de csak két mondatot és nem többet. Itt a kandallóban rögtön el kell égetni minden írást, amit ez a viper a Rassi összeszedett, és sohasem szabad elárulni neki, hogy az iratokat elégették. És még egészen halkan, bizalmasan a fejedelem asszony fülébe súgta. Rassiból Richelieu is lehet. Az ördög vigye el, de ezekért az írásokért én 80 000 frankot fizettem. Kiáltotta a fejedelem rossz kedvűen. Felség, vágta rá a hercegné határozottan. Most láthatja, mibe kerül, ha alacsony származású gazembereket fogad szolgálatába. Adná Isten, hogy felséged veszítsen inkább 1 milliót, de soha többé ne bízzék ezekben az aljas latrokban, akik miatt édesapja aludni sem tudott uralkodásának utolsó 6 évében. A fejedelemasszonynak nagyon megtetszett a szó, alacsony származású, eddig mindig úgy érezte, hogy a gróf és barátnője túlságosan megbecsüli a szellemet, mely mindig rokona a jakobinizmusnak. A fejedelem asszony elgondolkodott, a mély hallgatás rövid szünetében a palotája órája 3-at ütött. A fejedelem asszony felállt, fiához fordulva mélyen meghajolt, majd ezt mondta. Egészségi állapotom nem engedi, hogy tovább folytassuk a beszélgetést. Óvakodjék az alacsony származású miniszterektől. Különben erősen gyanakszom, hogy ez a Rassi ellopta a pénz felét, amit kémkedésre szedett ki felségedből. A fejedelemasszony leemelt 2 gyertyát a karos gyertyatartóról, a kandallóba állította mindkettőt, vigyázva, hogy ki ne aludjanak. Azután közelebb lépett fiához, és még hozzátette. La Fontaine meséje legyőzte lelkemben a jogos vágyat, hogy bosszút álljak férjemért. Megengedi felséget, hogy elégessem a papírokat? A fejedelem nem mozdult. Az arca valóban buta, gondolta a hercegné. A gróf jól jellemezte. A meghalt fejedelem nem tartott volna minket itt háromig, amíg elhatározza magát valamire. A fejedelem asszony még mindig állt és folytatta. Milyen büszke volna ez a kis féregügyész, ha tudná, hogy hazugságokkal teletömött irkafirkái, melyeket csak azért szerkesztett, hogy feljebb jusson, államunk két legmagasabb személyét egész éjszaka foglalkoztatták. A fejedelem erre szinte dühöngve felkapta az egyik irattárcát, és az iratokkal egyben beborította a kandallóba. A sok papír majdnem eloltotta a két gyertyát, a terem megtelt füsttel. A fejedelem asszony kiolvasta fia szeméből, hogy legszívesebben már is felkapná a vizes kancsót és menteni az iratokat, melyekért 80 000 frankot fizetett. Nyissa ki az ablakot, kiáltotta a hercegnének rosszkedvűen. A hercegné sietve engedelmeskedett, az iratok fellángoltak, rögtön nyilvánvaló lett, hogy a kandalló kigyulladt. A fejedelem minden anyagi ügyben kicsinyes volt. Képzelete már lángokban látta palotáját, már-már azt hitte, minden összegyűjtött kincseit bent pusztul, az ablakhoz rohant és egészen elváltozott hangon az őrségét kiáltott. A fejedelem szavára a katonák csapatostul rohantak az udvarba. Ő meg visszahúzódott a kandalló mellé, mert valóban ijesztő sustorgással húzta magához a nyitott ablakon beáramló levegőt. A fejedelem türelmét vesztette, káromkodott, kétszer-háromszor izgatottan körüljárta a szobát, és végül futva kiment. A fejedelem asszony és főudvarmesternője továbbra is ott álltak eszemben egymással néma csöndben. Most megint fellobban a haragja, tűnődött a hercegné. Nem fontos, a pört megnyertem. Elhatározta, hogy kihívóan fog felelni, de ekkor hirtelen felvillant benne valami, meglátta, hogy a másik irattartó még érintetlen. Nem, még csak félig nyertem meg a pört, és elég hidegen a fejedelem asszonyhoz fordult. Parancsolja, asszonyom, hogy elégessem a többi papírt is? És hol égetné el? Kérdezte a fejedelem asszony kedvetlenül. A szalon kandallójában, ha egyenként dobom be őket, nincs semmi veszély. A hercegné felkapta és magához szorította a tömött irattartót, elvette egy gyertyát és átment a szomszéd szobába. Még arra is szakított időt, hogy bepillancson abba, amit éget. Ebben az irattartóban a tanúvallomások szorongtak, válkendője alá rejtett 5-6 köteget, a többit gondosan elégette, majd távozott, és a fejedelem asszonytól nem is búcsúzott. Hát ez nagy szemtelenség volt, gondolta vidáman. De vigasztalhatatlan özvegyi kitöréseivel majdnem odajuttatott, hogy vérpadon csapják le a fejemet. A fejedelem asszonyt elöntötte a felháborodás főudvarmesternője ellen, amikor meghallotta, hogy a hercegné kocsija eldübörög. A hercegné a szokatlan órában is rögtön hívatta a grófot. Maszka gróf a kastélytűznél volt, de hamarosan megérkezett a hírrel, hogy már nincs semmi baj. A kis fejedelem igazán bátran viselkedett, lelkesen megdicsértem. Nézze át gyorsan ezeket a tanúvallomásokat, és minél előbb égessük el őket. A gróf olvasott és belesápadt. Istenemre, nagyon közel járnak az igazsághoz. Ügyesen vezették a nyomozást, már a sarkában vannak fel Rantepallának, és ha ő beszélni fog, nehéz szerepünk lesz. De ő nem fog beszélni, kiáltotta hercegné. Ő tisztességes ember, égessük el. Még ne... Engedje meg, hogy 12-15 veszélyes tanú nevét feljegyezzem. Bátor leszek majd ezeket eltüntetni, ha Rassi valaha is újra kezdené. Emlékeztetem rá, hogy a fejedelem szavát adta, a mai éjszaka történtekről egyetlen szót sem árul el az igazságügyminiszternek. Meg fogja tartani a szavát, mert gyenge, és fél a jelenetektől. Ez az éjszaka, kedves barátom, sietteti a házasságunkat. Nem szerettem volna hozományként egy bűnpört hozni a palotájába, s olyan bűn miatt, amit valaki másért követtem el. A gróf szerelmes volt, megfogta a hercegné kezét, hangosan felkiáltott, a szeme könnyes lett. A hercegné ránézett. Mielőtt elmegy, adjon még tanácsot, hogy viselkedjem ezután a fejedelem asszonnyal. Halálosan fáradt vagyok, A ma éjszakai tűznél valaki megsebesült, egy szabó, aki igazán szokatlanul bátor volt. Holnap ráveszem a fejedelmet, karoljon belém, s jöjjön velem, látogassuk meg a szabót. Jól felfegyverkezem, és mindenre ügyelek majd. Különben a fiatal fejedelmet még nem gyűlölik. Hozzá akarom szoktatni, hogy kint járjon az utcán. Ügyes fogás ez Rassi ellen. Bizonyára ő lesz az utódom, és ő majd nem engedhet meg ilyen oktalanságokat. Amikor visszajövünk a szabótól... Elvezetem a fejedelmet apja szobra előtt, meg kell látnia, hogy kövekkel megrepesztették a római tógáját, melybe az a hülye szobrász öltöztette, és a fejedelem igazán nagyon ostoba lenne, ha magától nem támadna benne a gondolat, íme így jár, aki jakobinusokat akasztat. Mire én így felelnék, 10 000-et kell felakasztatni, vagy egyet sem. A Szent Bertalan éjszaka egyszerűen kiirtotta a Franciaországból a protestánsokat. És még azt mondta: holnap reggel, drága barátnőm, még az én sétám előtt jelentesse be magát a fejedelemnél, és mondja neki ezt. Tegnap este miniszteri szolgálatot teljesítettem felséged mellett, tanácsot adtam is felséged parancsára, magamra vontam a fejedelemasszony rosszallását, ezért most fizetnie kell. Ő majd azt hiszi, hogy pénzt kér, és összevonja szemöldökét. Maga hagyja, hogy ez a kellemetlen gondolat minél tovább foglalkoztassa. Azután közli: arra kérem felségedet, rendelje el, hogy Fabrizio ügyében az állam 12 legtekintélyesebb bírája ítélkezzék érdemi tárgyalás alapján, azaz az ő jelenlétében. És pillanatnyi szünetet sem tartva aláírásra átnyújt neki egy rövidke rendeletkét, amit maga most rögtön leír a szép kis kezével. Én majd lediktálom. Természetesen beleiktatjuk azt a pontot is, hogy az első ítélet érvénytelen. Ezt a kérést csak egyetlen ellenvetés fogadhatja, de ha maga szenvedélyesen hajtja az ügyet, a fejedelemnek eszébe sem jut ellenkezni. Talán azt feleli: Fabriciónak fogolyként jelentkeznie kell a fellegvárban, mire maga azt feleli: jelentkezni fog a városi börtönben. Tudja, hogy ott én parancsolok, és Fabrizio minden este meglátogatja magát. Ha a fejedelem ellent mond, nem, szökése foltot ejtett fellegvárom becsületén, s a forma kedvéért kívánom, hogy ugyanabba a cellába térje vissza, ahonnan megszökött, maga így felel: nem teheti, mert ott ellenségem Rassi parancsol. És ügyes asszonyi mondattal, amihez maga oly mesterien ért, sejteti vele, ha maga felé akarná hajlítani Rassit, könnyen elárulhatná neki a ma éjszakai autodafét. Ha a fejedelem nem enged, bejelenti, hogy 2 hétre Szakkai kastélyába távozik. Folytatta: magához hivatja Fabriciót, és megbeszéli vele ezt a lépést, mely azzal járhat, hogy vissza kell térnie a börtönbe. Mindenre gondolnunk kell, ha az alatt, míg ő börtönben ül, Rassi türelmetlenségében megmérgeztet engem. Fabrizio veszélybe kerülhet. De ezt nem tartom valószínűnek. Tudja, hogy francia szakácsot hozattam, aki a világ legvidámabb embere, és szójátékokat gyárt. A szójáték pedig nem fér össze a gyilkossággal. Már elmondtam Fabrizio barátunknak, hogy szép és bátor viselkedése minden tanúját megtaláltam. Kétségtelen, hogy Giletti akarta őt megölni. Nem említettem magának ezeket a tanúkat, mert meglepetést akartam szerezni, de tervem felborult, a fejedelem megtagadta aláírását. Fabrizióval közöltem, hogy feltétlenül hozzájuttatom valamilyen magas egyházi tisztséghez, de igen nehéz dolgom lesz, ha ellenségei Rómában gyilkossággal vádolhatják. Ugye megérti? Kérdezte a gróf. Giletti árnyéka egész életében kísérné őt, ha nem a legünnepélyesebb formák megtartásával tárgyalják ügyét, mert nagy gyengeség, ha valaki nem akar törvény elé állni, amikor biztosan tudja, hogy ártatlan. Különben, ha bűnös volna is, felmentetném. Amikor vele beszéltem, forrófejű fiatal barátunk rögtön a szavamba vágott, már is hozta a hivatalos címtárt, és együtt választottuk ki a 12 legbecsületesebb bírót, a legképzettebbeket. Amikor a névsort összeállítottuk, 6 nevet kitöröltünk, ezek helyébe 6 jogászt akartunk írni, akik mind személyes ellenségeim, s mert csak 2 találtunk, a névsort 4 Rassihoz húzó gazemberrel egészítettük ki. A gróf indítványa halálosan nyugtalanná tette a hercegnét, s a nyugtalanságára meg is volt minden ok. De végül meghajolt a józan érvelés előtt, a gróf tolba mondta, és ő leírta a rendeletet, mely felsorolta a bírákat. Moszka gróf csak reggel 6-kor távozott tőle. A hercegné aludni próbált, de nem tudott. 9-kor Fabrizióval reggelizett, a fiú égett a vágytól, hogy ítélkezzenek felette. 10 órakor a hercegné a fejedelemasszonyhoz indult, de az nem mutatkozott. 11 órakor a fejedelem előtt állt a reggeli fogadáson, a fejedelem minden ellenkezés nélkül aláírta a parancsot, a hercegné a parancsot elküldte a grófnak és lefeküdt. Egészen mulatságos volna, ha elmondanám, hogyan dühöngött Rassi, amikor a gróf a fejedelem jelenlétében kényszerítette, hogy ellenjegyezze a reggel aláírt parancsot, de sürgetnek az események. A gróf megvitatta minden egyes bíró érdemeit, és felajánlotta, hogy a népsoron változtathatnak. de az olvasó talán már fárasztja is ez a sok hivatalos előkészület és részlet, s fáraszthatják a különböző udvari intrikák is. Mindebből azt a tanulságot vonhatjuk le. Aki az udvar közelébe kerül, kockára teszi a boldogságát, ha elégedett ember, jövője pedig mindenképpen az udvari dámák cselszövéseitől függ majd. Viszont Amerikában, a köztársaságban egész nap unatkozhatik, mert komolyan kell udvarolnia az utcájabeli boltosoknak, és ugyanolyan ostobává kell válnia, mint azok. S ott még opera sincs. A hercegné, amikor este felkelt, egy ideig nyugtalan volt. Fabriciót sehol nem találták. Végre éjfél tájt az udvari előadáson, levelet kapott tőle. Ahelyett, hogy a városi börtönben jelentkezett volna, ahol a gróf volt az úr, elfoglalta régi szobáját a fellegvárban, boldogan, hogy Kléliától néhány lépésnyire lehet. Súlyos következményekkel járó fordulat volt, a fellegvárban komolyabban fenyegette a méreg, mint valaha. Őrültsége kétségbe ejtette a hercegnét. Okát megbocsátotta, örjöng Kléliáért, hiszen a lány néhány nap múlva biztosan férjhez megy a gazda Crescenzi Márkihoz. Fabrizio őrültsége megint felgyújtotta az asszonyt, a fiú ugyanúgy betöltötte minden gondolatát, mint azelőtt. Azért az átkozott írásért fog meghalni, és én irattam alá. Milyen ostobák a férfiak az ő becsület rögeszméikkel. Mintha bizony törődni kellene a becsülettel egy abszolút monarchiában, olyan országban, ahol egy Rassi az igazságügyminiszter. Egyszerűen el kellett volna fogadni a kegyelmet, a fejedelem éppen olyan könnyen aláírta volna, mint a rendkívüli törvényszék összehívásáról intézkedő parancsot. Ugyanmit számít az, ha olyan előkelő származású férfi, mint Fabrizio, határozottabban vagy bizonytalanabbul azzal vádolják, törrel a kezében megölte Giletti nevű komédiást. Amint a hercegné megkapta Fabrizio sorait, a grófhoz sietett, a gróf halál sápat volt. Istenem, drága barátnőm, szerencsétlen kezem van, maga ismét megharagszik rám a fiú miatt. Bebizonyíthatom, hogy tegnap este magamhoz hívattam a városi börtön őrét. Fabrizio minden este magánál tejázott volna. A legrettenetesebb, hogy sem maga, sem én nem mondhatjuk meg a fejedelemnek, méregtől félünk. Rassi féle méregtől. A fejedelem ezt a gyanúsítást erkölcstelenségnek tartaná, ha azonban maga kívánja, én elmegyek a palotába, de előre tudom a választ. Még többet mondok. Olyan megoldást ajánlok, amit magamért soha nem vennék igénybe. Amióta csak hatalmon vagyok, egyetlen embert sem öltem meg. Ismerhet, hogy ebben a kérdésben mennyire ostoba vagyok. Néha alkonyatkor még mindig eszembe jut a két kém, akiket kissé meggondolatlanul agyonlövettem Spanyolországban. Kívánja-e, hogy megszabadítsam Rassitól? Ennek az embernek léte a legkomolyabban veszélyezteti Fabrizio életét. A fiú a leghatásosabb eszköz, hogy engem lemondasson. A gróf ajánlata nagyon tetszett a hercegnének, mégsem fogadta el. Ha már visszavonultunk, nem akarom, hogy Nápoly szépege alatt komor gondolatai támadjanak esténként. Drága barátnőm, én azt hiszem, csak sötét gondolatok között válogathatunk. Mi lenne magából, de mi lenne belőlem is, ha Fabrizióval valamilyen betegség végezne? Erről azután még hevesebben vitatkoztak, s a hercegné végül ezzel a mondattal zárta le a vitát. Rassi annak köszönheti életét, hogy jobban szeretem magát, mint Fabriziót. Nem akarom megmérgezni öregségünk minden estéjét, amit együtt fogunk tölteni. A hercegné a fellegvárba sietett. Fabio Conti tábornok elragadtatva mutatta fel neki a hivatalos katonai szabályzatot. Állami börtönbe senki nem léphet be a fejedelem írásbeli engedélye nélkül. És Crescenzi Márki meg a zenészei, ők minden nap belépnek a fellegvárba, mert megszereztem számukra a fejedelmi engedélyt. A szerencsétlen asszony nem is sejtette, mennyi baj ólálkodik körülötte. Fabio Conti tábornok úgy érezte szökéssel, Fabrizio az ő személyét sértette meg. Amikor meglátta a fellegvárba érkező Fabriziót, nem kellett volna befogadnia, mert erre semmiféle parancsot nem kapott. Az ég vezérelte ide, gondolta, hogy visszaadja becsületemet és megmentsen a nevetségességtől, mely egész katonai pályámat megnyomorította volna. Nem szabad elszalasztanom az alkalmat, bizonyára felmentik, s csak néhány napom van, hogy bosszút álljak.